kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Michael Velezbenek apostoli nuncius áldotta meg a Borsodabói Zemplén vármegyei Nyíklátházán épülő Szent Karló Akutis ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér alapkövét. Az eseményen Ternyák Csaba egriesek is részt vett. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, az elmúlt 10 évben 2210 plébánia, lelkészség, lelki gyakorlatos vagy közösségi ház épült az országban a kormány és az egyházak közreműködésével, a beruházások közül 340 teljesen új épület. Az ukrajnai háborút be kell fejezni, és ezután lehet hozzákezdeni Oroszország bevonásával egy új biztonsági és kereskedelmi rendszer kialakításához, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban. A kormányfő elmondta, egyetért azokkal a véleményekkel, hogy Európa védelmét meg kell erősíteni, mert a kontinens jelenleg gyenge, de éppen ezért nem az ukrán hadsereg megerősítését támogatja, hanem azokat az erőfeszítéseket, amelyek az Európai Unió és a NATO tagországok katonai kapacitásainak erősítését célozzák. Nem látunk értelmes okot arra, hogy miért ne lehetne olyan új európai biztonsági rendszert létrehozni, amelyben Oroszország is részt vesz, vagy olyan európai energiarendszert, amelynek részét képezik az orosz energiaforrások, mondta el. Arra a kérdésre, hogyha Magyarország nem fogadja el az Európai Unió bevándorlási szabályait, akkor miért nem lép ki az EU-ból? A kormányfő úgy válaszolt, az unió nem értékeket, hanem egyszerűen piacot képvisel számunkra. A jelen helyzet fonákságát jól mutatja, hogy miközben az energiaellátási válság közepette az amerikai elnök engedélyezte, Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz energiaimportját, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, az iráni háború a világ olajfogyasztásának 20%-át blokkolja. Pétfürdőn a Huntsman Corporation Hungary ZRT amerikai vegyipari vállalat 16,5 milliárd forintos értékű kapacitásbővítést hajtott végre, amihez a kormányzat 1 milliárd 200 millió forint támogatást nyújtott, ennek átadásán beszélt a tárcavezető. Ismét megemlítette, Donald Trump hivatalba lépése óta új aranykor következett el a két ország viszonyában, az amerikai vállalatok pedig a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban. Koszovó szerint fenyegetést jelentenek a Szerbia által beszerzett kínai rakéták, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre. Belgrád korábban megerősítette, a rakéták 2-400 kilométeres hatótávolságú, támadó jellegű fegyverek és MiG-29-es vadászgépekről indíthatók. Az Egyesült Államok feloldja a venezuelai kőolajra kivetett szankciók széles körét, ennek oka a részben a világpiaci feszültségek csökkentése, közölt az amerikai pénzügyminisztérium. Felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárja ki a kilépést sem az amerikai elnök. Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére a Hormuzi szoroshoz. Az Egyesült Államok 2,5 tonnás óriás bombákat vetett be iráni célpontok ellen a szoros térségében, közölte a központi parancsnokság. A légicsapások megerősített rakéta létesítmények ellen irányultak. A digitális állampolgár mobil alkalmazás már használt autó adásvételének lebonyolítására is alkalmas, közölt a Digitális Magyarország ügynökség az MT-vel. Az applikációt több mint 3 millió 100 ezerszer töltötték le, és rendszeresen új szolgáltatásokkal bővítik. Egyre javulnak a bűnügyi statisztikák, az előző évekhez hasonlóan tavaly tovább csökkent a bűncselekmények száma, mondta az országos rendőrfőkapitány. Minden tudomásukra jutott emberölést felderítettek, 10-ből 9 rablás elkövetőjét elkapták, lopás és lakásbetörés esetén pedig 50%-ot meghaladó a felderítési eredményesség, ismertette Balogh János. A rablások száma majdnem 7, a lopásoké 14%-kal csökkent, pénzintézetet nem raboltak ki tavaly. Mintegy 6%-kal 37 ezerre csökkent az online térben elkövetett bűncselekmények száma az előző évben. Leggyakrabban csomagküldő és streaming szolgáltatók nevében csaltak ki pénzt, de megjelent a hamis broker cégek nevében elkövetett befektetési csalás is. A drogellenes Delta program keretében majdnem 10 000 büntetőeljárást rendeltek el, 1 milliárd 800 millió forintot, 300 gépjárművet és 2000 kg kábítószert foglaltak le, továbbá 34 üzletet zárattak be ideglenesen kábítószer terjesztés miatt. 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat a kormány, tudatta az agrárminiszter. A következő 3 hónapban minden liter tej után mintegy 15 forint felárat fognak fizetni támogatásként, ismertette Nagy István. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szemináriumi nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Megjelent az új ember március 15-ei száma. A tartalomból. 2027 a hivatás éve. Megtartotta tavaszi ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Interjú Pietro Parolin bíborossal. Bibliai apostolok. Beszélgetés Harmai Gáborral a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat szolgálatáról. Honnan meríthetünk erőt? Lelki nap Székely János püspökkel Kaposváron. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész mesél életéről, hivatásáról, kulisszatitkokról és a szinkronizálás evolúciójáról is. Tartsatok velünk, érdemes!
Szóval, ami nálam az elegancia, ez valóban hol áldás, hol átok. Bizonyos szerepkörben azért tud ez átok is lenni. Volt az elmúlt évtizedekben, amikor megkaptam, hogy én azért nem játszhatok bizonyos szerepeket, mert hogy túl elegáns vagyok hozzá, vagy túl úri vagyok hozzá, vagy nem is tudom. De hát a színész persze attól színész, hogy ezt le tudja vetkőzni, már aki le tudja, vagy már ha éppen sikerül. De azért valóban nehéz kibújni nagyon a bőrünkből, de azért azt hagyd mondjam el, hogy amíg itt vártuk az percekre, itt találtam egy mosdót, és azért oda mellettem láttam egy tükröt. Azért az utolsó, hogy mondják ez, egy utolsó csekk azért megvolt, hogy minden rendben legyen, mielőtt önök elé lépek, azért ez abszolút jellemző rám. Hát valóban egyébként az ember, nem tudom, hogy tudják-e, de egy színész ember az háromféle forrásból dolgozik, miközben dolgozik a színpadon egy szerep megformálására. Az első azok a saját élményeink, a saját életünk, mindaz, ami én vagyok, amiket én éltem meg, a vágyaim, a csalódásaim, az egész életem, amit megpróbálok akár egy mondatba, akár egy gesztusba belefogalmazni magamból. A másik, azért nagyon fontos, a látott élmények, hiszen amikor az ember ráteszi a lábát erre a rögös útra, hogy színész lesz, vagy művész ember lesz, akkor onnantól kezdve egy egészen más szemmel nézi a világot, hiszen az egész világ az én vadászterületem, hogy úgy mondjam. És mindazok a látvány, az a látott élmény, amit akár a kocsi ablakából nézve, a forgalmat, ahogy nézem, vagy ahogy rángatja a gyereket a busz megállóba valaki, és kiabál vele, és akkor azon gondolkozom, hogy vajon miért kiabál vele, vajon a gyerek hibás, vagy a mamának rosszak az idegei. Tehát, hogy egy csomó mindent tapasztal, vagy tanul az ember, és ezek úgy beivódnak, ezek a látott élmények. Én soha nem rángatnám így a gyerekem, de csak azért, hogy értsék. De hogyha ilyet kell eljátszani, akkor emlékszem arra a buszmegállós hölgyre, aki rángatta a gyereket, és már ideges volt. És akkor az nekem megvan, mint élmény, akkor én azzal tudok, hogy mondjam, főzni a színpadon ebből a látott élményből. Tehát akkor van a saját élmény, van a látott élmény, és a harmadik talán az egyik legfontosabb, nem, mind a három nagyon fontos, az pedig a fantázia. Az akkor veszi az ember elő, amikor olyan helyzetet kell kreálni, vagy olyan helyzetbe kell alkotni bármit, egy mondatot, egy gondolatot, egy egész szerepet, amihez semmi közöm. Egy sorozatgyilkost kell eljátszani. Vannak a színházban azért, vagy a filmen is olyan helyzetek, amik ez tulajdonképpen nagyon szélsőséges, és azt is valakinek el kell játszani, és ilyenkor nyúlunk a fantáziánkhoz, mit tudom én, egy űrpilótát játszom, aki a Holdra lép, hát ezt se nem láttam, se nem tapasztaltam, de az ember mégis csak valamibe belehelyezkedik a fantáziája révén, és ezzel a háromból, tulajdonképpen ezzel a három alapanyagból mindig valamelyik tud segíteni az embernek, amikor meg kell oldani egy szituációt.
És ehhez kapcsolódna a következő kérdésem, hogy volt esetleg önnek olyan szerep, amelyben nem érezte magát komfortosan, vagy esetleg olyan szerep, amelyet nem vállalt el?
Nem vagyok egy nagy szerep visszaadós, és mindig figyelmeztetem magam ezeknél a bizonyos szilveszteri kocintásoknál, amikor az ember a nagy fogadalmakat teszi a következő évre, hogy na most vissza fogok adni minden, most csak azt vállalom el, aztán úgyis elvállalom. Mert túl jó a szívem, meg túl kíváncsi vagyok, meg túl nem is tudom milyen szenvedélyesen csinálom azt, amit csinálok, nem nagyon adtam vissza. Volt, amit visszaadtam, az meghatározta azt hiszem 15 évre a pályámat negatív értelemben. Elmeséljem? Amikor a pályám elején voltam, a Madár Színházba szerződtem, és a Kabaré című musicalt játszottuk. Egy csodálatos szereposztással. Mi Füranikóval voltunk ketten a szerelmes pár, a főszereplők. A másik szereposztásban Básti Júli, Hirtli Pista volt a váltónk, hogy úgy mondjam, hogy váltottuk egymást. És az öregek pedig Csota Irén, Garas Dezső és nem is tudom, ki volt a konferencié, minden ilyen eszembe jut. És egy csodálatos előadás volt, tényleg nagy zenekaros, nagy előadás volt, és hát ugye Hirtlinggel voltunk kettőzve, hol ő játszott, hol én, hol ő próbált, hol én. És a következő bemutató a Jövőre veled újra című zenés darab, ami két szereplős, biztos, aki látta, az emlékszik rá. A Sütszilla Szanka játszott a prózai változatot, ez meg a musical változata volt. Egy szállodai motel szobában találkozik egy férfi és egy nő minden évben ugyanabban az évben. És ez egy izgalmas, aranyos, humoros történet, zenés. És azt a Hirtling játszotta a Básti Julival. És mentek a próbák, egyszer csak kaptam egy telefont a rendezőtől, Szirtes Tamástól, hogy ugyan menjek már be a próbára, mert beszélni akar velem. Hát most azért mondtam az előbb a Kabaré című darabot, amit paralel még mindig játszottunk, hogy önök mire gondoltak volna. Hát ott kettőző vagyok a Hirtlinggel, akkor majd az új darabba is, hogy üljek be, ezt úgy hívják a színházi világban, hogy kóveroljak, tehát legyek így ilyen helyettese, pótlása, és nézzem a próbákat, és akkor majd beültem, megnéztem a próbát, mondom, még kedvem is van hozzá, így de jó lesz. Majd a próba végén odahívott Szirtes Tamás, aki rendezte a darabot, egyébként osztályfőnököm volt a színművészetén, és azt mondta, hogy hát Armikám, ez az én színházi becenevem, hát Armikám, arról van szó, hogy van ebben a darabban egy ágy. Már kezdett rosszul hangzani a dolog, aminek van egy dala, egy francia chanson, nem is kell színpadon lenni, hanem ott valaki majd így mozgatja az ágynak a fején ezt a bizonyos arcot, és lent a zenekari árokban, a karmester mellett egy mikrofonnal el kéne énekelni egy francia chansont. Én az ágyad, én az is, mennyi mindent láttam én, de egy ilyen francia chanson. És ott álltam 24 évesen, és azt mondtam, hogy 24 évesen menjek le a zenekari árokba, miközben tegnap este még a Kabaré főszerepét játszom, és az alatt, a színész alatt legyek lenn a zenekari árokba, akivel együtt vagyunk, ugye Hirtlink, és azt mondtam a Szirtesnek, hogy ne haragudj, de nem kellett volna. Akkor le kellett volna menni a zenekari árokba, el kellett volna azt énekelni. Körülbelül 15 évre vetette vissza legalábbis a Madách Színházi megítélésemet ez az egy nem. De akkor ott, és azért mesélem el, hát ha vannak itt fiatalok is, hogy nagyon meg kell gondolni, hogy mikor, hogyan és kinek mondok nemet. Mert a nemeknek, ahogy az igeneknek is, de a nemeknek nagyon nagy hatása van aztán a karrierünkre. Akkor úgy éreztem, hogy az egómnak van szüksége, talán értik ezt a szót, és nem az, hogy nem a szót nem értik, hogy mi van e mögött. Tehát az önbecsülésem, a kivagyiságom, az egóm, hogy én nem megyek le a zenekari árokba. Én már tartok itt, meg én már tartok ott, mert én már a Tom Cruise-nak vagyok a hangja, meg én már nem megyek le. Hát lehet, hogy le kellett volna menni. Ma már lehet, hogy lemennék. Ma már azt mondanám, hogy tudod, mi belefér. Belefér. És majd... Nem tudom, hogy erről fogsz-e kérdezni, de nagyon sokat tanultam a szinkronban, például ezt, az alázatot. Ha majd érdekli önöket a szinkron, arról is nagyon szívesen beszélek, de ez a legfontosabb benne, az alázat.
Következő kérdésemmel át is térnénk a szinkron színészet témájára. A pandémia idején említette egy interjújában, hogy már a balatoni nyaralójából is képes minőségi szinkront készíteni a laptopja segítségével. Technikai szempontból ez azért lenyűgöző szabadság, de nem gondolja azt, hogy ez művészileg a nappali kényelméből sokkal nehezebb James Bond-dá válni, mint például a Pannonia filmstúdió falai között?
Igen. Nem. Na most akkor kifejtem. Miért igen és miért nem? Valóban a technika már ott tart, hogy óriási segítséget tud jelenteni. Nekem az életformám olyan, hogy mint a pedagógusoknak, hogy azért nyáron kevesebb a munka, kevesebb a fellépés. Én leszoktam költözni ilyenkor a Balatonra. Balaton Györökön van a házunk, ami a Balatonnak a másik vége. Csodálatos, egyik legszebb helye a Balatonnak, ha járnak arra, ott az Afrika Múzeum fölött vagyok. Nem azért mondom, hogy jöjjenek be egy kávéra, az is lehet, de hogy nézzék meg, mert olyan gyönyörű, ott rálátok a Badacsonyra, a Szigligeti várra. Tényleg egy csodálatos hely. Viszont 220 kilométer oda, 220 vissza, tehát ez nem annyi, hogy úgy oda szaladok, meg vissza szaladok egy napra, hanem az ott jól esik ott úgy megérkezni és lenni néhány hetet. És bizony előfordult az, hogy akkor éppen a Juventus Rádiónak voltam a hangja, és telefonáltak, hogy egy szót kéne javítani a mondat, a szövegembe. És akkor én beültem a kocsiba, fölvezettem 220 kilométert, egy szót elmondtam, utána beültem a kocsiba, 220 kilométert visszavezettem, és azt mondtam, hogy ez soha többet. Eztem. És akkor felhívtam a Keszthelyi Rádiót, Helikon Rádió volt akkor, most már a Rádió 1 van ott is, és azt mondtam a Helikon Rádióban, bemutatkoztam, hát ismertek, azt mondták, jaj, de örülök, mondom, akkor ezt megragadom, ezt a pozitív hozzáállást, mi lenne, ha oda bemennék, és fölvennénk ott valamit. Jaj, hát boldogam! Úgyhogy innentől megoldódott az, hogy csak 10 kilométert kellett begurulni a Keszthelyi, és fölmondani egy-két mondatot, vagy egy reklámot, vagy bármit, amit kell mondja. Ezen túl már még előre léptünk, mert itt ül az én Marcel barátom, aki Miskolcon lakik, és ő a TeamViewer, vagy most már nem is tudom, hogy Anydesk segítségével, aki ért hozzá, azt tudja, hogy ő rámegy a gépemre, tök mindegy, ma délelőtt dolgoztunk például így utoljára, hogy ő itt dolgozik, fölveszi az én hangomat, és bármit, akár a Moziverzum filmelőzeteseit, akár a Retro Rádiót, akármilyen reklámot, amit kell mondanom, azt föl tudjuk venni. És akkor én fogom ezt a kis laptopot, berakom a táskába, elmegyek a Balatonra, ami még messzebb van, mint Solymár, ahol lakom, és akkor ő ugyanúgy föl tudja venni. Aztán ő elutazik Szlovéniába nyaralni, és akkor meg úgyis úgy föl tudjuk venni. Tehát ez ami csoda. Ez tényleg csoda. És senki meg nem mondja, hogy ezek a reklámok, amiket önök hallanak a televízióban, vagy akár egy hangalámondás, egy narráció, egy természetfilmben, ez otthon készült a nappalimban, a Marcel utasításai szerint egy takaróval a fejemben, mert az a legjobb hangszigetelő, csodálatosan nézhetek ki otthonról, ahogy betakarva így ülök. Ez nyáron nagyon jó, mert csöpög az orromon a víz, mert ugye meleg van, de nem baj, viszont tökéletes a hangminőség. És akkor most válaszolok a kérdésre, szinkront nem csinálok így. Tehát szinkront nem szoktunk, van, aki csinál, én nem szoktam. Volt már olyan, hogy egy szinkronban kimaradt egy mondat, és akkor elküldték azt a részt, és Marcel barátom bejátszotta nekem azt a részt, és rátudtam azt szinkronizálni, de nem szeretem. A szinkron annyiban fejlődött az elmúlt időszakban, hát én 40 éve szinkronizálok, tehát hogy 40 év fejlődéséről tudok beszámolni, de nem fogom az összes rációt elmondani, de az biztos, hogy ma már szinte senkivel nem találkozunk a munkák, a felvételek során. Tehát azok a dialógusok, amiket önök ma este a Netflixen, ha bekapcsolják a filmeket, nézik a filmeket, és ott egy dialógust hallanak, akkor azt 95%-os biztonsággal mondom, hogy azt nem együtt vették föl, hanem külön-külön-külön-külön-külön-külön mindenkit, aminek több oka van, biztos, hogy technikai oka is van, könnyebb keverni, stb. Könnyebb egyeztetni, tehát nem kell két színészt összeegyeztetni délután 3-ra, hanem az egyik fölveszi reggel 9-kor, a másik majd próba után jön 14-kor, és majdnem azt mondtam, hogy profizmus kell hozzá, de akkor nagyképű lennék, de hát szakmai, inkább így mondom, hogy szakmai tudás kell hozzá, hogy ez a végén úgy hangozzon, mintha egymás mellett álltunk volna, és egymást kérdeztük volna. Előfordult például, ma délelőtt néztem a Született feleségeket ismétlik, és én annyira szerettem azt a sorozatot, nem tudom, önök látták-e, vagy aki nem látta, ajánlom, mert rendkívül szellemes és humoros, és nagyon jó sorozat, és abban a Mike Delfino nevű figurát bírtam szinkronizálni, és Hegyi Barbara volt a feleségem, ugye a Terry Hatcher, és akkor mondtam egyik, valahol találkoztam a Barbarával, és mondtam, hogy egyébként az első filmünk is közös volt, a Koktélt csináltuk a főiskola elvégzése után együtt, és mondtam neki, hogy jaj, mondom, kis feleségem, mi van? És így néz rám, azt mondja, mivel beszélsz? Hát mondom, én vagyok a Mike. Te vagy a Mike a filmben? Hát nem is tudtam. Fogalma nem volt, mert nem nézi a filmet, mert nem ér rá, meg nem érdekli, viszont találkozni soha nem találkoztunk. Tehát, hogy ez azért ilyenek vannak, hogy nem is tudom, hogy ki a partnerem, vagy ki. De ennek ellenére természetesen azt úgy kell csinálni, hogy azt ne lehessen hallani. Mert nem az a lényeg, és akkor itt mondom egy kicsit úgy szakmailag a magyarázatot, hogy nem az a lényeg, hogy itt mellettem hogy kérdezi, hanem hogy a filmen hogy kérdezi. Tehát nekem azt kell imitálnom, azt kell leutánoznom, azt kell utánoznom, ahogy ő mondja, hogy nem is tudom, hogy hívják az én figurámat, ezt a Mike Delfinot a filmen, de majd mindjárt szembe jut a neve, hogy ahogy ő játszik, és akkor ahhoz képest fog a Barbara is majd, mint a Terry Hatcher beszél, és már is szinkronban vagyunk, már is dialógusban vagyunk. Úgyhogy nagyon sokat fejlődik a szinkron, régen megnéztük, próbáltunk, megnéztük még egyszer, megbeszéltük. Volt rá idő, hogy hova rohan a világ, én nem tudom, de semmire nincs idő. Ma már semmire nincs idő. Ugye biztos hallották ezt a szót, hogy tekercs. Hogy egy tekercs, ezt úgy szoktuk mondani a szinkronban, hogy hány tekercsed van, az szerint fizetnek, tehát az szerint az egy ilyen mértékegység tekercs. És ez azért alakult így ki, ez csak egy mondatban hátra egy érdekesség, hogy régen, amikor szinkronizáltunk, akkor még volt ez a celluloid film tekercs, ugye ilyen film szalag volt, ilyen nagy tekercs. És akkor ezt fogták, és akkor ilyen méter 20 darabokra fölvágták, és az volt egy tekercs. Az volt egy olyan, mit tudom én, a 40 másodperc a filmben, dialógusban. Egy ekkora darab. És azt fogták, hogy összetekerték, kis tekercs, és betették az egyes, voltak ilyen fakok, egyes. És az volt az egyes tekercs. Akkor jött a következő, az volt a kettes. És akkor az asszisztens azt mondta, hogy most a felvételre kérjük a 32-es. Akkor a 32-es kivette, befűzte, levetítette a próbát. Akkor utána újra befűzte még egy próba, majd utána újra befűzte felvétel. És ha érzik, hogy ebben a sok fűzésben mennyi szabadidőnk volt, mennyi luk volt az időben, hogy mennyi mindent tudtunk az alatt megbeszélni. Mit próbálsz? Hogy vagy? Beírtad a gyereket? Kötöttél biztosítást? De hát most hallottam egy felvétel, akkor abba hagytuk. És az újabb fűzés, az volt, mint ami 40 másodperc. Az alatt megbeszéltük, hogy hova felvételizik a gyerek, vagy mit próbálsz most, mi ezer dolgot, mindent tudtunk egymásról. Aztán jött a következő, amikor a videomagnó bejött, akkor már nem kellett film, nem kellett tekercs, csak akkor már timecode volt, ugye 001-től 0024-ig, akkor oda csévélt a magnó, és már ott volt. Mentünk tovább, ott volt. Most már ez sincs, most már egy gombnyomás, mert a digitális technika azt mondja, hogy 32, 58, és ott van. És egyszerűen olyan tempót diktál a technika, hogy nem, hogy beszélgetni, tehát hiába ülne mellettem a helyi barbara, nem tudnám megkérdezni, hogy hogy vagy. Mert már a következő. Felvét. Éppen alig tudom elolvasni a szöveget. Ugye blattolunk ilyenkor a szinkronban, tehát az azt jelenti, hogy rögtön mondjuk, tehát ott nagyon nagy próbára nincs lehetőség, de legalább hat fussam át a szöveget, és arra is nagyon minimális vagy limitált az idő, úgyhogy most már ez a technika van, ez a digitális technika.
Amikor egy világsztárt formál meg magyarul, akkor az előbb említett szakmai tudást, illetve a színházi tapasztalatot mennyire tudja kamatoztatni, használni?
Nagyon. Nagyon. Én nem is szeretem, és nem is szeretjük, biztos hallották már kollégáimtól, amikor nyilatkoznak, hogy kikérjük magunknak azt, hogy szinkron színész. Remélem, itt nem így lettem be konferálva, mert nem hallottam, de nagyon nem szeretjük ezt a szinkron színész kifejezést. Körülbelül ezt úgy kell, csak hogy mennyire, nem a saját érzékenységem, hanem ezt úgy kell elképzelni, nem tudom, van-e önök között fogorvos, de ha van egy fogorvos, akkor azt mondjuk, hogy amikor fúrja a fogamat, akkor ő most fogfúró fogorvos, ugye? Tehát olyan nincs, hogy fogfúró fogorvos, hanem van fogorvos, van orvos fogorvos, aki fúr, töm, implantál, mindenfélét csinál. Na van színész, aki rádióban van, szintre forgat, színházban játszik, stb. Tehát egy válfaja a szín, egy nagy hivatásnak, egy nagy halomnak, az egyik oldala az, hogy szinkronizál valaki. Tehát nem szinkron. Van olyan, aki szinkron színész, aki sehol nincs máshol, kialakult ma már egy olyan réteg, a szakmának egy olyan rétege, akik nincsenek színházban, nem forgatnak, mindig ráérnek, ez a legfontosabb. Nagyon ügyesek egyébként, technikailag, és őket általában nem ismerjük, vagy általában nem az ismert színészek közé tartoznak, hanem ilyen, ha nem ér rá senki, és nem akarom most itt degradálni, de akkor ők mindig vannak, ők, és megbízhatóan, amikor szorít a határidő, akkor ez nagyon fontos, hogy nem kell várni valakire. De mi színészek vagyunk, és az a tudás, amit én a szinkronban megtanulok, azt én nagyon tudom használni a színházban. Amit én megtanulok a rádióban, vagy egy reklámspotnak a felmondásakor, azt én nagyon tudom használni a szinkronban, vagy a színházban. Tehát ezek oda-visszaható, kölcsönösen építő tudások. Szerintem ezzel nem vagyunk egyedül, így színészek, mert most nem tudom, kinek mi a foglalkozása, de ha bármit csinál az ember a saját foglalkozáson belül, az építi a következő cselekvését, a következő részterületét a munkájának. És ezért nagyon fontos, hogy egy színész az mindenfelé dolgozzon, mert a tudását azt átplantálja, vagy hogy mondjam, átviszi a következő munkaterületre, amit csinál. Arról már nem is beszélek, hogy nagyon szerencsés vagyok például, hogy amikor éppen színházban nem volt olyan jelentős munkám, vagy nem volt olyan, amire nagyon készülni kellett volna, vagy kicsit olyan elhanyagoltam, akkor dübörgött a szinkron iparág. Akkor egy csomó mindent eljátszottam. Például kevés Shakespeare-t játszottam, de például a Szent Iváni Jálmot el leszinkronizálhattuk. Ketten Stoll Bandival voltunk a két szerelmes, a Christian Bale voltam, azt hiszem a fiatal Christian Bale, és fantasztikus angol változat volt. És mondtuk, ugye hát a Shakespeare-t mondani az egy nem akármilyen dolog. Színpadon is, vagy akár szinkronban is. Ott még talán egy fokkal nehezebb, mert még szájra is kell tenni, mert még úgy is kell játszani, ahogy a Christian Bale játszott, tehát nem is a saját tempóm, a saját megoldásom szerint. Úgyhogy nagyon sok mindent köszönhetek, természetesen a hiúságomra is, hogy mondjam, hogy ott alapoztam meg azt, hogy tudják, hogy ki vagyok, vagy a nevemet, vagy a hangomat. Azért ott elég sok mindent megalapoztam ott a szinkronban. Még sok időnek kellett eltenni, amíg, ahogy szoktuk mondani, hogy arc került a név mögé, mert azt a szinkronból már azt mindenki tudta, vagy hallotta a televízióban az én nevemet, ami egy elég furcsa név, vagy hogy mondjam, könnyen megjegyezhető, vagy nehezen, vagy nem is tudom, de aki hallja az egyszer, azt mondta, hogy jó, ezt már hallottam. És aztán úgy tényleg évtizedeknek kellett eltelnie, hogy arc is kerüljön el mögé, vagy egy személyiség.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Kautsky Armandot, Jászai Mari díjas színművészt, szinkronszínészt, a magyar színjátszás és szinkronművészet meghatározó alakját hallhattátok. Pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Tartsatok addig is és akkor is velünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a mesét a szegény lányról, aki aranyvirágot lépik.
A szegény lányról, aki aranyvirágot lépik. Volt egyszer egy szegény ember, annak a szegény embernek volt két gyermeke. A nagyobbik lányka volt, a kisebbik pedig fiúcska. A lányka táltos volt, csodahatalommal született, anélkül, hogy tudott volna róla. Mikor a gyermekek megnőttek, elmentek, mivel szegények voltak, kéregetni az utcára. Bevetemettek egy özvegyasszonyhoz, azt mondja a lánykának. Lányka, mondd meg az édesapádnak, hogyha elvesz, akkor titeket tejbe vajba füröztlek. S még ad egy-egy szelet kenyeret. A lányocska és a fiúcska azt mondják az édesapjuknak. Édesapó, azt mondja az özvegyasszony, hogy ha őt anyúnak elveszi, akkor minket tejbe vajba füröszt. Avval azt mondta az édesapa a leánykának. No, lányom, én elveszem, ha úgy bánik veletek. El is ment másnap, feleségül vette. Az asszony két hétig tejben vajban füröztötte a lánykát és a legénykét, két hét múlva azt mondta az urának. Hogyha a gyermekeid el nem pusztítod, akkor elmegyek innen. A szegény ember mit csináljon, befogta a két tehénkéjét a szekérbe, felültette a két gyermeket a szekérre, elvitte őket az erdőbe. Ott kalibát csinált, a kalibába behelyezte őket, és azt mondta a lánynak. No lányom, mikor visszatérek, akkor hazaviszlek. Megyek, hogy rakjak egy szekérfát. A lányka táltos volt, tudta, hogy mit akar az apja vele. Az apja pedig levette a szekérről a fejszét, megrakta a szekerét, és elindult hazafelé. S amint ment hazafelé a fejszefokával, mindenik fára ráütött egyet-egyet, hadd gondolják azt a leánykáék, hogy csak a fát készíti a szekérre. Ha nem elment haza, ott hagyta a gyermekeket az erdőben a kalibában. A lánykáéknak pedig ott telt sok idejük a kalibában. Egy nyári nap kiment az erdőbe a lányka, hát az erdő közepén volt egy szép kaszálócska. Olyan szép volt, hogy a napra inkább lehetett nézni, de arra a kaszálócskára nem. Egyszer kimegy a királyfiú az erdőbe vadászni, amit vadászgat az a királyfi az erdőben, hát ráakad a kaszálócskára. A királyfiú meglátta a szép helyet, látta, hogy van ott elég sok széna, azt számította, hogy abból a szénából ad egy keveset a lovának, hogy egyék. Hát bizony, amikor oda megyen, megijed, hogy milyen szép fiút és lányt lát ott. Nagyon megtetszettek a királyfiúnak, azt mondja a királyfiú a lánynak. Eljössz hozzám feleségül? Azt mondja a lány a királyfiúnak. Hogy menjek én magához feleségül? Nem hagyhatom itt az öcsémet. Azzal elővesz egy fésűt, megfésülködik. Olyan két szép virágot fésült ki a fejéből a lány, hogy a napra inkább lehetett nézni, de arra a virágra nem. Azt mondta a királyfiúnak. Ezt a két szép virágot magának adom. Vigye haza az édesanyjának, tegye az ablakba egy pohár vízbe, s ha holnap jönnek értem, akkor elmegyek én is. Hazamegy a királyfiú a két szép virággal, elbeszéli az anyjának, hogy járt ő egy lánnyal az erdőben, és a lány küldötte neki ezt a virágot, hogy tegye pohárba, vízbe, és tegye fel az ablakba. Elbeszélte az édesanyjának, hogy holnap ő elveszi a lányt feleségül, s azonnal nem bánta az anyja. Gondolta, jó lesz neki a lány menyének. De hogy szavam ne felejtsem, a királyfiúnak egy boszorkánynél lánya volt a jegyese. Mikor másnap elmentek a szegény lány után, a legutolsó kocsira felült a boszorkányné a lányával. Elmentek a szegény lányhoz, felteszik a kocsiba a lányt és az öccsét is, s visszatérnek hazafelé. Amikor az erdőszélbe érnek, akkor a boszorkányné a kocsit megállította, de úgy, hogy senki semmit sem tudott. Elment a kisfiú mellett, s a szegény lányt levette a kocsiból. Levetköztette, az ő lányának a ruháját feladta a szegény lányra, és a szegény lánynak a két szemét kivette, és mivel a közelben volt egy nádas, a nádhoz kötötte. A boszorkányné a lányát a királyfiú mellé ültette, a szegény pedig ott maradt a nádasban. Visszament a boszorkányné a kocsihoz, és a kocsit elindította. Elmentek haza, otthon pedig összehívták a nagy vendégseregre a hercegeket, grófokat, bárókat. Meglett a nagy lakodalom. De nagyon búsult a királyfi másnap reggelre kelve, hogy a király kisasszony megfésülködött, nem virágot fésült, hanem tetűt. Gondolta magába, mi baja ennek? Búsult nagyon. Éppen a nádas mellett volt egy tó. Egy öreg halász oda járt halacskát halászgatni. Történt egyszer, hogy amint ott halászgat, a szegény lány a hajától megkötve eljajdulja magát. Az öreg halász meghallotta a jajdulást. Azt kiáltja vissza. Ha emberi állat vagy, még egyszer jajdulj meg, akkor felkereslek. Meghallotta a szegény lány, s még egyszer feljajdult. Oda megy a szegény halász, feloldja a hajától fogvást, s elviszi magához az ő szegény házába. Egyszer azt mondja a szegény lány, adjanak neki egy fésűt. S megfésülködik a szegény lány, olyan két szép virágot fésült ki a fejéből, hogy a napra inkább lehetett nézni, de erre a két szál virágra nem. S azt mondja az öreg embernek, öreg apó, vigye el ezt a két szál virágot a városba, adnak a két szál virágért 3-4 szekér aranyat. De Kent ne adja azért a 3-4 szekér aranyért, hanem mondja azt, hogy a báránykám az erdőben járt, s a bal szemét kiütötte, aki neki bal szemet ad, annak adom a virágot. Azzal elindult az öreg ember a városba. Amint megyen a városba, ígérnek a két szép szál virágért 4-5 szekér aranyat, de az öreg ember nem akarja adni a virágot, csak azt mondja, a báránykám az erdőben járt, s a bal szemét kiütötte, aki neki bal szemet ad, annak adom a virágot. Erre elért éppen a király kapujába. Meghallja az öreg boszorkányné, hogy milyen két szép virágot árulnak, s beszalad, azt mondja a lányának. Te lányom, urad úgy sincs itthon, menj, vedd meg azt a két szál virágot. Mikor hazajön, nagyon örvend annak a két virágnak, azt gondolja, hogy a fejedből fésülted. Kimegy a királykisasszony, s ígér 5-6 szekér aranyat a két szál virágért, de az öreg ember nem akarja adni. Azt mondja, hogy a báránykája az erdőben járt, s kiütötte a bal szemét. Aki neki bal szemet ad, annak adja a virágot. Azzal azt mondja a boszorkányné a lányának. Menj te lányom, hozd ki a kemence mögül a bal szemét annak a lánynak, akinek az erdőbe kivettük a szemét. Bemegy a boszorkányné leánya, s kihozza a bal szemét annak a lánynak, odaadja az öregembernek, az öregember pedig odaadja a virágot, és elmegy haza. Ahogy hazaér, odaadja a szemet a lánynak. A lány pedig korán reggel felkelt, kiment, harmadcseppel megmosta, s feltette a szemét. Hát 7-szer te szebben látott, mint azelőtt. No, azt mondja a lány, most egyik szemem helyre jött, most jó kedvem van. Jó kedvében lépett 2 szál virágot, de az a 2 szál virág még 7-szer te szebb volt, mint a másik, amelyet a fejéből fésült. És azt mondta az öreg embernek, hogy vigye el azt is a városba. Ígérnek érte 10 szekér aranyat, 11-et, de oda ne adja, hanem mondja azt, hogy a báránykája az erdőben járt, s a jobb szemét kiütötte, s aki neki jobb szemet ad, annak adja a virágot. Nohát, ígértek 11-12 szekér aranyat azért a 2 szál virágért a városban, de az öreg ember nem akarta adni, csak azt mondta, hogy a báránykája az erdőben járt, s a jobb szemét kiütötte, s aki neki jobb szemet ad, annak adja a 2 szál virágot. Elért megint a király kapujába, s meghallotta a király kisasszony, hogy milyen 2 szál virágot árulnak. Megállítja az öreg embert a király kisasszony, azt mondja neki, no, öreg ember, add nekem a virágot! Azt mondja az öreg ember, neked adom a virágot, hogyha jobb szemet adsz a báránykámnak. Azzal beszalad a király kisasszony, s kihozza a jobb szemet a kemence mögül, s odaadja az öreg embernek, az öreg ember pedig odaadja a virágot. A szemmel pedig elmegy haza, s odaadja a lánynak a szemet. Ahogy odaadja a lánynak, a lány jókor reggel felkel, kimegy, helyre teszi a szemet, harmadcseppel megmosdik, a szemet megmossa, hát 7-szer te szebben lát, mint a másikkal, s azt mondja az öreg embernek. Eddig nagyanyó, nagyapó szívesen gondomat viselték. Már most gyűjtsék össze minden edényüket, hozzák be a ház közepére, s rakják egy rakásra. Mikor behordták minden edényüket, akkor azt mondja a lány, no, öreg apó, ne szégyelje magát, forduljon egyet előttem. Az öreg ember nem szégyelte magát, egyet fordult előtte, hát 16 éves fiú lett belőle, azt mondja az öreg asszonynak is, no, anyó, ne szégyelje, forduljon kend is egyet. Az öreg asszony is fordult egyet, hát 14 esztendős lány lett belőle. Akkor elővett egy fésűt, s azokat az edényeket, amelyeket behordtak a ház közepére, mind telefésülte arannyal. Akkor azt mondja az öreg embernek, s az öreg asszonynak, no, nagyapám, nagyanyám, van miből éljenek, most én elmegyek. Azzal elbúcsúzott tőlük, elindult a városba. Amint megy a városba, elér a király kapujához a lány. Azt mondja a szakácsné neki, hé, lány, hová mész? Azt mondja a lány, én elszegődnék, ha valami helyet kapnék. Bemegy a szakácsné, s megjelenti a királyfiúnak, hogy egy lány van kint a kapunál, s jó volna mosólánynak. Kimegy a királyfiú, s megfogadja a lányt a szakácsnénak segítségére. Ott ült vagy 3 hétig. 3 hét múlva egy vasárnap azt mondja a szakácsnénak. Szakácsné, legyen olyan szíves, engedje meg, hogy én is csináljak egy palacsintát. A szakácsné megengedte, ő is csinált egy palacsintát, azt a gyűrűt pedig, amelyiket a királyfi az erdőben adott neki, amikor a 2 szál virágot kapta tőle, betette a palacsintába. Az a palacsinta pedig délebédkor éppen a királyfiú elébe került. A királyfiú, amint ette, hát beleharapott a gyűrűbe. Kiveszi a gyűrűt, hát látja, hogy a gyűrű kié. Fel kell egyszeriben az asztaltól, s kimegy a konyhára. Azt mondja a szakácsnénak: hely, ki csinálta a palacsintát? A szakácsné azt mondja, hogy már senki, csak ő. De mégis kezdi faggatni a királyfiú a szakácsnét. A szakácsné megmondta, hogy a szolgálónak engedte meg, hogy csináljon egy palacsintát. Oda megy a szolgálóhoz, kezdi kérdezni, hogy ő csinálta-e a palacsintát. Azt mondja a szolgáló: ő nem. Bizony a királyfi egy pofont ütött a szolgálónak, a szolgáló pedig elkacagta magát, s jó kedvében lépett előtte. Hát a nyoma után két szép szál virág lett, amilyet a királyfi sohasem látott. Mindjárt megismerte a királyfi, hogy az az ő kedvese. Azonnal karon fogta, felvitte az asztalhoz, s az asztal mellé ültette. Aztán pedig lekötötte a boszorkányét és a lányát, és kivallatta őket, hogy hová tették a lánynak az öccsét. A boszorkányné és a lánya berakták a szegény lánynak az öccsét a kőfalba. És a királyfi kivette onnan, őket meg betette egy nagy-nagy hordóba, a nagy hordót kerekedes kereken hosszú szeggel megverték, s kivitték egy nagy hegyre, onnan leeresztették, mind izzé porrá törték. A királyfi a lányt elvette feleségül. Nagy lakodalmat csaptak, máig is lakodalmaznak, ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este a Mese a szegény lányról, aki aranyvirágot lépik című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! János evangéliumának 11. fejezetéből a 25. és 26. versről elmélkedünk. Így hangzik a szakasz. Jézus folytatta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgató, testvérem! Amikor Jézus megérkezett a Jeruzsálem melletti Betániába, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta, Lázár egyik húga, meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus azt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. És most jönnek az elmélkedésünk alapját képező szavak. Jézus folytatta: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta szavaiból kitűnik, hogy a zsidók hittek egyfajta feltámadásban, amely a világ végén, az utolsó napon fog bekövetkezni. Jézus viszont isteni tekintéllyel és nagyon határozottan értésére adja, hogy nem pusztán egy világvégi eseményben kell gondolkodni, melynek során az emberek úgy általánosan egy közösség tagjaként feltámadnak, hanem ő maga a feltámadás és az élet. Azaz, aki Jézusban hisz, aki elfogadja őt élete urának, és teljesen aláveti magát akaratának, az személy szerint, és már a halálát követően feltámad, és az örök életre jut. Megkérdezi Mártát, hogy hisz-e a feltámadásnak ebben a formájában. Márta pedig alázatosan válaszol, igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Egy nagyon szép hitvallást hallunk Mártától. Megvallja azt, hogy Jézus a Messiás, az Isten fia, aki a mennyből, az Atyától szállt alá, hogy minket embereket bűneinktől megszabadítson, és Isten fia, aki új, mennyei és örök élettel tud minket megajándékozni. Bármennyire is hatalmas dolog, hogy Lázárt Jézus feltámasztotta, azért azt tudatosítanunk kell, hogy az Úr jó barátját erre a földi életre támasztotta fel, vagyis Lázár folytathatta világi életútját, de újra erőt vehetett rajta a betegség, és ismét lezárta szemeit a halál. Jézus Krisztus halálból, halottaiból való feltámadás egészen más. Ő ugyanis, miután nagypénteken keresztre feszítették, meghalt és eltemették a sziklasírba, harmadnapra húsvét vasárnap hajnalban feltámadt. De ő már Lázárral, a Naimi ifjúval és Jairus leányával ellentétben nem ebbe a földi életbe tért vissza, hanem egy magasabb létrendbe, a mennyei dicsőségbe, az örök boldogságba. A feltámadt Jézusra már nem vonatkoznak e világ törvényei. Téren és időn felül áll. Tisztelt rádióhallgató, testvérem! Tisztában vagy-e te igazán azzal, hogy a feltámadás keresztény hitünk lényege és központja? El szoktál-e azon gondolkodni, hogy amióta megkereszteltek, neked Jézussal egyre szorosabb és személyesebb kapcsolatba kell lépned, azáltal, hogy a hited élővé teszed. Minden nap imádkozol, örömmel veszel részt a szentmiséken, és járulsz szentáldozáshoz, rendszeresen végzel szentgyónást, igyekszel minden téren Isten dicsőségére élni, és minden embertársaddal jót tenni. Tisztelt rádióhallgató testvérem, barátom! Végérvényesen oszlassunk el egy súlyos félreértést. Mi nem akkor vagyunk keresztények, ha úgy tudogatunk valamit a hitünkről, néha-néha imádkozunk, és úgy a magunk módján szeretgetünk, emberi módon érzelmeskedünk, és így módon bizony sokszor meg is sértődünk, és durcáskodunk. Sokszor bizony az Istent sem értjük, és haragszunk rá. De hát ezen nem is lehet csodálkozni, ugyanis nem Jézus Krisztus Istenében hiszünk, hanem egy általunk farigcsált és torz istenképben, aminek bizony semmi köze nincs az igazsághoz és Isten szeretetéhez. Jézus Krisztushoz, a kereszténységhez, a katolikus egyházhoz. Tisztelt rádióhallgató testvérem, sürgős és fontos teendőink vannak. Az első az, hogy az egyház hitét kell vallanunk, és aszerint kell élnünk. Ha nem hiszel a feltámadásban, ha nem akarsz a bűneidből feltámadni, megtérni, gyökeresen megváltozni, és a helyes útra lépni, akkor nem lehet téged kereszténynek nevezni. Ha nem élsz a szentségekből, a szentírásból, az imádságból, ha nem ismered Krisztust, nem vagy katolikus. Ha nem szereted egész valóddal az anyaszentegyházat, a papokat, a híveket, az embertársaidat, nem érzed, hogy küldetésed van, gyorsan föl kell ébredned, és szemléletet kell váltanod. A nagybetűs igazság megismerése a fontos, testvéreim, az első és legfontosabb. Mi az igazság? Az, hogy az Atya elküldte a földre a fiát, Jézust, hogy életével, szenvedésével és halálával megváltson minket, és elvezessen az örök boldogságra. Erre a hitre kereszteltek meg minket. Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite. Bizony van sok helytelen és kifejezetten káros nézet, amitől meg kell válnod. Például a horoszkópokban való komolyan hívés. Nekünk ugyanis csak egy csillagzatunk lehet, és az Jézus Krisztus, és az ő akarata. Aztán, ha keresztény vagy, hogyan hihetsz a lélekvándorlásban? Ez valami borzalmas tévedés és zsákutca. Ugyanígy a szellemidézés és a spiritista szeánszok hatalmas bűnök, és teljesen ellentétben állnak keresztény hitünkkel. Ne akard a buddhista nézeteket se vallani, ne a karmáról beszélj, és arról se, hogy te a sorsban, az emberben, magadban hiszel. Ez mind nagyon kockázatos, veszélyes és téves nézet, és teljes ellentétben állnak az egyetlen igaz és egészséges tanítással, azzal, hogy Jézus Isten egyszülött fia, és ami megváltunk, aki húsvér emberként jött közénk, hogy őt hittel befogadva a szívünkbe és az életünkbe, már itt a földön Isten országát, szeretetének uralmát ízleljük és építsük, és halálunkra ne lelkiismeret furdalással és rettegve gondoljunk, hanem mennyei születésnapunkat, örök életünk kezdetét lássuk benne. Jézus most téged szólít meg. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.